Kedves hallgatóink, egyes számítások szerint mintegy 40 ezer anyát érinthet a 4 vagy több gyermeket nevelő nőknek járó személyi jövedelemadó mentesség. Számos változás lépett érvénybe 2020-tól a magyar adórendszerben. A többi között ez is. A tudnivalókról Gál Tamás beszélget.
Vendég a stúdióban Magyar Norbert, a NAV megyei igazgatóságának sajtóreferense. Jó napot kívánok, üdvözlöm.
Jó napot kívánok.
2020-ban számtalan változás lépett életbe. Vannak olyan dolgok, amelyek már az előző évben is hát újdonságnak számítottak. Itt most gondolok a személyi jövedelemadóra, az SZIA-ra, de ami konkrétan az SZIA-t érinti, az pedig a 4 gyermekes anyák kedvezménye, és akkor én azt javaslom, nem véletlenül hoztam be az SZIA-t, tehát azt javaslom, hogy első körben erről beszéljünk. Mit lehet tudni erről a kedvezményről?
Ugye az idei évtől került bevezetése, hogy a 4 gyermekes családanyák mentesülnek az SZIA fizetési kötelezettség alól mindaddig, amíg ugye adóköteles bevételük van, tehát teljes életükre. Nagyon fontos megemlíteni, hogy abban az esetben tudják érvényesíteni ezt a kedvezményt, hogyha adóköteles jövedelemmel rendelkeznek. Természetesen, hogyha ez nincs, akkor az kedvezmény is érvényét veszíti. 4 vagy több gyermeket nevelő anyák minősülnek ilyen esetben kedvezményezetteknek. Itt akár a vérszerinti, vagy az örökbefogadott gyermekek esetében is fennáll ennek a kedvezménynek az igénybevételének a lehetősége. Az a legfontosabb, hogy a 4 gyermek után családi pótlékra jogosult legyen, vagy a jogosultsága legalább 12 éven át fennálljon. Ezt a nyilatkozatot mi automatikusan a beérkezést követően továbbítani fogjuk a munkáltató felé. Természetesen ezt a webes felületen meg is teheti az adózó, tehát le is ellenőrizheti, hogy ez megtörtént, ennek a továbbítása. Ilyen kedvezményekről nyilatkozhat például, mint az első házasok kedvezménye, a családi kedvezmény, vagy a személyi kedvezmény. Ugye a családi kedvezményt nem csak 4 gyermekes anyák vehetik igénybe, hanem akár az 1 gyermekesek is. Itt havi 10 000 forint maradhat a családi kasszába, 2 gyermekesek esetében pedig ez havi 20 000 forint gyermekenként értendő, ez az adókedvezmény. 3 gyermekesek esetében pedig gyermekenként 33 000 forinttal maradhat több a családi kasszába. Személyi kedvezménynél érdemes megemlíteni azt, hogy ha valaki valamilyen rokkantsági járadékban részesül, vagy fogyatékossági támogatásban, tehát súlyos fogyatékosság után járó kedvezményt vesz igénybe, akkor igénybe veheti ezt a kedvezményt is, ami az idén havi 8050 forintot jelent neki. Korábbi évekre visszamenőleg is érvényesíthető ez a kedvezmény, hogyha a szakorvos megállapította ezt a betegséget, és erről van igazolása az adózónak, akkor a személyjövedelem adó módosításával, illetve önellenőrzésével, a bevallás önellenőrzésével 5 évre visszamenőleg igénybe veheti ezt a kedvezményt. Nagyon sokan nem tudják és nem élnek ezzel a kedvezménnyel.
Ha jól tudom, bővült a kedvezményezettek köre, ugye?
Így van, kormányrendelet szabályozza pontosan azokat a betegségeket, a szakorvos, illetve akár a házi orvos is pontosan tisztában van vele, hogy melyek azok a betegségek, amelyek után ez igénybe vehető. Ugye a cukorbetegségnek is itt különböző fokozataiban, de egyébként rákos megbetegedésekkel bővült az idejében ezeknek a köre. Itt a méhnyak rák, a petefészek rák, a prostatarák, az endometriózissal bővült ki azoknak a köre, akik ezt igénybe vehetik. Fontos, hogy mindenképpen szakorvos állapítsa meg ezt a betegséget, illetve az idei évtől már a szakorvosok január 31-ig adatot is szolgáltatnak azokról, akik részére megállapításra került a súlyos fogyatékosság. Így egy kontrolladattal rendelkezik majd a Nemzeti Adó és Vámhivatal, és az SZIA bevalláshoz, illetve a kedvezmény érvényesítéséhez nem kell benyújtani ezt a nyilatkozatot, ezt az igazolást. Elég, hogyha csak kéri ezt a kedvezményt az adózó, természetesen neki ezt meg kell őrizni, hiszen egy későbbi ellenőrzés során akár kérheti is ezt a Nemzeti Adó és Vámhivatal.
Akkor beszéljünk most már a személyi jövedelemadónak azon részéről, amely a legtöbb embert érinti, ez pedig a bevallás, továbbra is május 20-a a határidő, ugye?
Így igaz, természetesen, mint minden éve május 20-a az idén is a bevallás benyújtásának, illetve az esetleges adókülönbözet befizetésének a határideje. Nagyon fontos, hogy ugye ESZIA felületen, a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján tájékozódhatnak az adózók, akár a bevallási tervezetről, akár a bevallás benyújtásának egyéb módjairól is, hiszen mindenkinek elkészíti a Nemzeti Adó és Vámhivatal a személyjövedelemadó bevallását. A magánszemélyeken kívül most már az egyéni vállalkozók, az őstermelők, illetve az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek részére is egy bevallási tervezetet állít össze a rendelkezésére álló adatok alapján.
Meddig készíti el?
Ez a bevallási tervezet az ügyfélkapun keresztül március 15-től fog látszani. Hogyha valaki pedig postai úton szeretné ezt megkapni, akkor március 16-ig kell jeleznie a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé többféle módon is, hogy kéri a papír alapon történő tervezett megküldését. Ez azt jelenti, hogy akár SMS-ben is kérheti, ezt a 30-as 344 43 04-es telefonszámon teheti meg. Itt az adóazonosító jelét kell beküldenie, valamint a születési évét, illetve napját és hónapját. A NAV honlapján is elérhető ez az űrlap, amelyen igényelhető a bevallási tervezet megküldése postai úton, vagy akár telefonon a 18-19-es hívószámon is megteheti, vagy személyesen az ügyfélszolgálaton. Azonban felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy érdemes ügyfélkapuval rendelkezni, hiszen bármilyen jellegű módosítást itt a legkönnyebb végrehajtani a bevallási tervezeten, illetve a bevallási tervezetet akár otthon a kanapén is kényelmesen meg tudja nyitni és vissza tudja küldeni, és az ügyfélszolgálaton is azt fogjuk szorgalmazni, hogyha valaki esetlegesen bejön és kéri ennek a tervezetnek a kinyomtatását, hogy nyisson ügyfélkaput, hiszen erre lehetőség van a Nemzeti Adó és Vámhivatal ügyfélszolgálatain is, és hogyha ezt megteszi, akkor meg tudjuk tenni azt, hogy átforgatjuk ezt a bevallási tervezetet elektronikus tervezetté, és ott el is tudja fogadni, a későbbiekben pedig tud innen tájékozódni majd.
Mennyire jellemző, hogy még mindig a hagyományos módszerhez ragaszkodnak?
Sajnos az a tapasztalatunk, hogy akik már kevésbé ragaszkodnak a hagyományos módszerhez, azonban a bevallás kitöltő programot használják a bevallásuk módosításához, vagy esetlegesen a benyújtásához, azok sem küldik be ügyfélkapun keresztül, hanem inkább kinyomtatják és személyesen hozzák be, hiszen valahol ezt egy picit biztosabbnak érzik. Természetesen, mint említettem, az egyéni vállalkozókat, az őstermelőket, illetve az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeket kivéve a bevallási tervezet mindenkinek átfordul automatikusan bevallásra. Tehát akkor is, hogyha nem nyilatkozik, tehát hogyha esetlegesen elfelejti, elmulasztja benyújtani a bevallását, akkor is van egy bevallása, amit a későbbiekben még mindig van lehetősége önellenőrzéssel módosítani. Azonban, hogyha nem rendelkezik ügyfélkapuval, és ugye esetlegesen a bevallási tervezetét mindig postán nyújtja be, vagy postán is kéri, akkor ugye erre nincsen lehetősége. Fontos még megemlíteni, hogy az őstermelőknél, illetve az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyeknél és az egyéni vállalkozóknál nem elég megtekinteni ezt a bevallási tervezetet, el is kell fogadniuk a webes felületen, hogyha ezt nem teszik meg, akkor olyan, mintha nem nyújtottak volna be bevallást. Illetve szükség esetén ki is kell egészíteni természetesen.
Akkor, hogyha valaki egyáltalán nem néz rá a bevallására, akkor a NAV automatikusan elfogadja, viszont honnan kap értesítést arról, hogyha neki még fennálló tartozása van?
Mindig az adózónak a felelőssége, annak ellenére, hogy a bevallási tervezetet mi készítjük el, hogy az a bevallás a valóságnak megfeleljen. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez egy tervezet. Tehát semmiképpen sem arra szolgál, hogy az adózónak a valós képét tükrözze, hiszen a rendelkezésünkre álló adatokból, tehát a munkáltatók által történő kifizetésekből tudjuk megállapítani az esetlegesen szükséges bevalláshoz szükséges befizetéseket, illetve visszafizetéseket. Hogyha valaki ezt nem ellenőrzi le, tehát anélkül fogadja el, hogy a saját pénzügyi adataival egyeztetni, akkor ez az ő felelőssége. Tehát a későbbiekben, hogyha valakit ellenőrzés alá vonunk esetlegesen személyjövedelem adó kapcsán, nem hivatkozhat arra, hogy a bevallási tervezetet a NAV készítette el neki, és ő nem nyúlt hozzá. Hiszen szükség esetén ezt módosítani kell.
Itt alapvetően általában az ember tartozásra gondol, de hova tovább lehet, hogy éppen mondjuk nagyobb összeget kalkulál ki a NAV, mert hogy mondjuk különféle kedvezményeket nem érvényesített. Tehát gondolom ezért is érdemes azért rá.
Természetesen a munkáltatói kifizetésekből, illetve a járulékbefizetésekből, a levonásokból előfordulhat, hogy valakinek visszafizetendő adója keletkezik. Ez azt jelenti, hogy 30 napon belül a benyújtást követően, vagy akár az SZIA tervezett elfogadását követően a Nemzeti Adó és Vámhivatal visszafizeti neki. Érdemes rendelkezni arról is, hogy ezt a visszafizetést hová szeretné megkapni, hiszen hogyha valaki a folyószámlájára szeretné, vagy egyáltalán szeretné, hogy kifizessék, ha valaki a folyószámlájára szeretné, akkor természetesen meg kell adni a folyószámla számot, ha postai úton, akkor a postai címet kell megadni, automatikusan ez nem kerül kiküldésre. Ez azt jelenti, hogy a folyószámlája az adószámláján marad rajta, és amikor ő igényli, akkor történik meg a kifizetés. Nagyon sokan várják, hiszen a tervezetben észrevették, hogy van esetlegesen visszaigényelhető adókülönbözetük, azonban nem teszik meg a nyilatkozatot erről, tehát nem kérik vissza.
Tehát akkor az addig ott parkol, amíg nem nyilatkozik.
Így igaz.
Beszéljünk egy kicsikét a tanuló szerződésekről, mert itt is történt némi változás.
2020. január 1-től egy új szakképzési törvény lépett életbe. A szakmai gyakorlatos diákoknak a foglalkoztatásában hoz ez változást, hiszen az idén már a tanuló szerződés, mint jogintézmény, tehát ez a fogalom már megszűnik, tehát sem a társadalombiztosítási járulék törvényben, sem a szociális hozzájárulásról szóló törvényben nem szerepel. A helyére a szakképzési munkaszerződés fogalma fog lépni. Azonban fontos megemlíteni, hogy a jelenleg fennálló tanulószerződéseket ez a változás nem érinti. Tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki a 2019-es 20-as tanévre vonatkozóan már tanulószerződést kötött, akkor a 19. december 31-én még hatályos személyvedelmadóval, vagyis illetve emellett még a szociális hozzájárulási adó és a járulékszabályok változatlanul érvényesek rá, valamint nem változik meg a kialakult gyakorlat sem ezekben a már meglévő tanulószerződésekben, hiszen a tanulók tanulmányainak befejezésére, a szintvizsgákra, az érettségire, a gyakorlati képzésre, illetve a tanuló juttatásaira nem vonatkozik. A későbbiekben, tehát a május 31-ét követően megkötött szerződéseknél már szakképzési munkaszerződést fognak kötni a tanulókkal, és az SZIA törvény módosításának köszönhetően ebben az új szakképzési rendszerben adható juttatások adómentességet fognak élvezni. Köszönjük, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm.
Kedves hallgatóink, Magyar Norbert, a NAV Szabolcs-Szatmár Bereg megyei igazgatóságának sajtóreferense volt a vendégünk, akivel az idei esztendőt érintő változásokról beszélgettünk, a riporter Gál Tamás volt.